Üdvözlöm a kedves hallgatókat, hogyha kedd, akkor ismételten szól a Nagy Totál, és ez alkalommal a Magasságok és Mélységek című életrajzi filmről fogunk beszélni. Ez Erős Zsolt világhírű hegymászónknak a történetét meséli el ez a film egy egészen érdekes szemszögből, hiszen a családja, felesége és gyermekei szemszögéből csodálhatjuk meg azt, hogy milyen életutat is járt be Erős Zsolt, aki 2013-ban hagyott itt minket a Kanchenjunga megmászása közben. Itt van velem a stúdió a film rendezője Csoma Sándor, illetve Sümegi Klaudia producer. Üdvözöllek titeket, és köszönöm, hogy itt vagytok a Nagy Totálban.
Köszönjük, hogy itt lehetünk.
Üdvözöljük a hallgatókat.
Miközben mondtam a felvezetést, akkor Sándor egy kicsit megcsóválta a fejét, úgyhogy lehetséges, hogy valamit tévesen említettem az előbb, úgyhogy hölgye ki az elsőbség, de először most, ha megbocsát, a Sándorhoz fordulnék, hogy mesélj nekem kicsit a filmről, honnan indult el az ötlet, hogy megfilmesítitek Erős Zsolt történetét, illetve mire is számíthatnak majd a nézők, hogyha beülnek erre az alkotásra.
Hát a téma iránti érdeklődésem a hegymászással és Erős Zsolttal kapcsolatban az már sok-sok évre megy vissza, de 3,5 éve volt, amikor ténylegesen elkezdtem foglalkozni ezzel a filmtervel, miután elolvastam Révész Szilvia a Hópárduc felesége című művét, ami egy interjú kötet tulajdonképpen Sterczer Hildával, Erős Zsolt özvegyével, és itt megvilágosodtam, hogy mennyire izgalmas a korábbi érdeklődésem a hegymászással és Zsolt életével kapcsolatban, illetve egy másik érdeklődésem, ami a gyász témája körül forgott. Ez tulajdonképpen Sterczer Hildában, az Özvegyben ér össze, és mennyire izgalmas perspektíva, hogy nem a klasszikus hőssel megyünk végig a történeten, hanem a feleség szemszögéből látunk rá erre az időszakra. És akkor belevágtunk Sümegi Klaudiával, illetve Topolánszky Tamással, a film producereivel, és hát most fejeztük be, úgyhogy már alig várjuk, hogy bemutathassuk a nézőknek majd szeptember 22-én, amikor is a magyar mozikba kerül.
Klaudia, akkor most már végre hozzád fordulok, producerként vettél részt ebben a munkában. Hogyan is került közel hozzád a produkció? Sándor keresett meg esetleg, hogy van egy ilyen ötlete, és ezt szeretné megvalósítani. Hogyan kezdődött a közös munkátok?
Sándort mi régebb óta ismerjük, nagyon jó barátunk, és ismertük a kis játékfilmjeit is, amik ugye nagyon szép sikereket könyveltek el az elmúlt években. Abban biztosak voltunk, hogy amilyen történetet ő lát ebben a forgatókönyvben, az biztos valami olyan lesz, ami hozzánk nagyon közel áll. A forgatókönyvet, amikor elolvastuk, akkor egyértelműen éreztük, hogy ezzel mi tudunk menni. Nem csak filmesként, hanem magánemberként is. Ez a téma, tehát önmagában a nehézségek, vagy a veszteségeinknek a megélése, feldolgozása az hozzám is nagyon közel áll, de ebben a történetben találtunk valami olyat is, ami producerként is nagyon nagy kihívással kecsegtetett, mégpedig, hogy azért Sterczer Hildát a 2013-tól kezdődően, amikor Zsolt meghalt, nagyon kikezdte a sajtó és a média, nagyon nehezen tudták kezelni azt, hogy hogyan viszonyul a tragédiához, és hogyan kommunikál nyilvánosan, és azt is éreztük, hogy valamilyen szempontból ennek a filmnek felelőssége is az, hogy megmutassa a valódi oldalát és valódi árnyalatait ennek az emberi sorsnak, vagy életszakasznak. Úgyhogy mi abban bízunk, hogy ugye kérdezted Sándortól az elején, hogy mit kapnak majd a nézők, hát nyilvánvalóan mindenki a saját szemüvegén, saját lelki világán keresztül kapja majd az üzenetet, de mi abban bízunk, hogy ez az erős női történet, ami tényleg egy erős anyának, feleségnek, és egyébként hegymászó hölgynek a története, ez azért egy nagyon felemelő élménnyel gazdagítja majd a nézőket, és végül talán valami katarzist is átélnek.
Emlékszem arra, amikor 2013-ban ugye Zsolt elment a Kanchenjunga megmászása közben, akkor a híradások nagyon sokat szóltak itt Magyarországon erről, és én akkoriban azt figyeltem meg, hogy a közvélemény inkább afelé mozdult, hogy hagyhatta itt a családját. Miért választotta azt, hogy ő megint visszamegy, megint megpróbálkozik, hát ő került már életveszélyes helyzetbe, szóval ő pontosan tudhatta azt, hogy milyen tényleg farkaszemet nézni a halállal, akkor miért hagyja itt a családját, és akkoriban én egy tényleg kis ellenszenvet véltem felfedezni. Én fiatalkoromban voltam hegymászó, és én ezt akkor hagytam abba, amikor egyszer szembe jött velem az, hogy úristen, itt most tényleg akár még ott is maradhatok a hegyen, és én akkor ezt abba hagytam. De vannak azok, akik nem tudják letenni a hobbiukat és a szenvedélyüket. Említetted, Sándor, hogy hozzád is nagyon közel áll a hegymászás, esetleg te is másztál, vagy aktívan mászol esetleg?
Hát fiatal koromban többször voltam túrázni az Erdélyi és Magyar Kárpát Egyesülettel, illetve egy kicsit a filmre való kutatásképpen összesporoltam egy kis pénzt, és akkor ilyen hátizsákos módon elmentem a Himalájába, és feltúráztam a Kalapatar nevű helyig, az Everest alaptábor fölé valamivel, így 5500 méterre, hogy egy kicsit magam is átéljem, milyen ebben a magasságban, gyönyörű 8000-es hegyek ölelésében, oxigén hiányjal, mert ebben a magasságban már ugye 50%-os csak a levegő oxigén tartalma, hogy tehát, hogy milyen érzés is, amit átélhetnek a hegymászók, és nyilván itt csak az alaptábor van, tehát ők valójában a hegymászás az innen indul. De az biztos, hogy valahogyan ez a természetközeliség, természetszeretet, ez nagyon közel állt hozzám, és Erős Zsoltnak ez a szenvedélyessége is, mert én ugyanilyen mániákusan állok hozzá a filmkészítéshez, úgyhogy ilyen módon egy kis rokon lelkűséget éreztem vele, és a karakterével, és hát nekem az a legfontosabb, hogy az emberek számára valahogyan empatikusan és háromdimenziósan be tudja mutatni ezeket a karaktereket, Zsoltot is, Hildát is, mert nagyon bántott, amikor annyi negatív komment és megjegyzés érkezett olyanoktól, akik sosem áztak hegyet, sosem volt akár semmilyen szenvedélyük, és mondjuk elítélték azt, ahogyan Hilda a gyász feldolgozása során próbál boldogulni.
Igen, de egyébként egy nagyon fontos pont, amit itt a Sándor kiemeltet, hogy szenvedéllyel, meg teljes elköteleződéssel nagyon sok minden iránt lehet lenni, nem csak a hegymászás vagy extrém sportok iránt, hanem ugye egy, mondjuk úgy, hogy egy átlagosnak tűnő munka iránt is, tehát egy ügyvéd, egy orvos is lehet olyan szinten elhivatott, hogy annak árnyoldalai lehetnek, és ezt mondjuk a családja érzékeli. Tehát erről mi nagyon sokat beszélgettünk Hildával is, hogy gyakran találja magát egy férfi, egy nő olyan szituációban, hogy a párja túlzásba viszi azt, ami a hivatása, és egyszerűen mégse kötekedünk, tehát mégse mondjuk azt, hogy minek ment be szombaton is dolgozni a multihoz. Úgyhogy egyébként ez egy nagyon fontos aspektusa ennek a történetnek, amit te felhoztál, és nagyon izgalmas is, hogy ez neked így megfordult most a fejedben, mert erről is szeretnénk párbeszédet kezdeményezni, hogy minden ilyen mikroközösség, minden ilyen család egy saját önálló dinamika szerint működik, amiben mi kívülállóként nem látunk bele, és mindenkinek megvan a miértje, hogy miért tud egy olyan kapcsolatban létezni, ami adott esetben egy kívülálló számára érthetetlen.
Mielőtt elkezdtük az egész beszélgetésünket, akkor volt egy téves megfogalmazásom, hiszen véletlenül dokumentumfilmet említettem, pedig ez egy életrajzi film. Egy dokumentumfilm esetében talán vizuálisan nem feltétlenül ugyanazok az elvárások, mint például egy nagyjátékfilm esetében, de itt egy életrajzi filmről beszélgetünk, ami, ha jól sejtem, akkor egy kevés szereplős, igazából egy ilyen érzelemdús beszélgetéseken átívelő történet lesz, hogy jól sejtem, mert nem láttam még én se a filmet. Hogyan tudtátok ezt vizuálisan úgy megoldani, hogy ez tényleg mozivásznon is, amellett, hogy a történet fontos és értékes, és a mondani vele értékes, nyilván az emberek figyelmét le kell kötni, a vizualitásáról a filmnek meséljetek egy kicsit.
Hát nagyon maximalisták vagyunk, mind én rendezőként, mind Claudia producerként, és természetesen Tóth Levente, aki a film operatőre, ő is nagyon beletette magát, és 100%-osan arra koncentráltunk, hogy ne lehessen ezt a filmet megkülönböztetni a legnagyobb költségvetésből készülő magyar filmektől, olyan módon, hogy esetleg azt érezze az ember, hogy kevesebb pénzből készült. Én azt hiszem, hogy ez sikerült, olyannyira, hogy ugye hegymászó jeleneteink is vannak a filmben, amikhez hasonlót szerintem még magyar filmben nem nagyon láthattunk. Ebben egy csodálatos stáb volt a segítségünkre, akikkel 3000 méter magasan is tudtunk forgatni az Alpokban, kis oxigénhiányjal, gletszer hasadékokkal tarkított jégmezőn, veszélyesnek mondható körülmények között, de közben meg ott voltak velünk az osztrák hegyi vezetők, akik figyeltek minden lépésünkre, segítették a színészeinket, akik 3000 méter magasból lógtak, Pál Emőke a kis Tercer Hildát alakítja, illetve Trill Zsolt, aki pedig Erő Zsolt karakterébe bújik. Szóval nagyon izgalmas helyszíneken forgattunk, ez például mindenképpen hozzáad a vizualitásunkhoz. A filmnek egy fontos része, nyilván a legfontosabb része ez a lélektani folyamat, amin Hilda karaktere keresztül megy, így olyan arcokat is választottunk, amit egyszerűen jó nézni, és apró rezdülések is nagyon sok mindent tudnak majd kifejezni ebben a filmben.
Hogyan ment akkor a színész választás, hogyha már itt tartunk? Úgy említetted, hogy Trill Zsolt és Pál Emőke játszák a főszerepeket a filmben. Hogyan találtatok rájuk, hogy ők alakítsák a két karaktert?
Trill Zsolta már egy korábbi filmben, a Martfű Rémben, amiben asszisztensként dolgoztam, találkoztam és láttam, hogy őszes szakálla nagyon hasonlít Erő Zsoltra, úgyhogy ezért ott már mondtam neki, hogyha sikerül majd filmet készítsek ebből a témából, akkor őt fogom felkérni. Szóval az volt meg a legelőször, tehát még minden nem tudom, treatment, szinopszis, forgatókönyv előtt már megvolt, hogy Trill Zsolt fogja játszani Erő Zsoltot, már ha persze belemegy, de szerencsére nagyon jó kapcsolatban vagyunk, nagyon kedveljük egymást, jó haverok vagyunk, mondhatom, úgyhogy ezért belevágott a filmbe. Pál Emőkét pedig egy korábbi kisfilmben láttam, és nagyon beleégett a retinámba az arca, mert nagyon izgalmas, ahogyan egyszerre a keménység, egyszerre a szigorúság és egyszerre gyengétség is megjelenik benne, és ugyanezt a kettőséget kerestem valahogy Hilda karakterében is, aki mint hegymászó egy nagyon kemény, céltudatos és határozott nő, de közben pedig itt a gyászfeldolgozása során az érzelmes, gyengéd rétegeibe is beleláthatunk a lelkinek. Őszintén szóval nem is néztem meg másokat a szerepre, mert annyira biztos voltam benne, hogy ők lesznek a megfelelőek. Természetesen próbáltunk előtte, megnéztünk jeleneteket, nagyon sokat beszélgettem velük, falmászóterembe jártunk együtt, szóval kifejezetten fontos volt számomra, hogy egy jó, egy erős kapcsolat épüljön köztünk alkotók és a színészek között. Úgyhogy így történt a válogatás.
Amit egy ilyen klasszikus értelembe vett casting folyamat előzött meg, azaz a Erős Zsolt és Tercer Hilda kislányának, Erős Gerdának a kiválasztása jelentett.
A filmben egyébként Hilda és Zsolt karakterén kívül van egy harmadik nagyon fontos szereplő, ő pedig Erős Gerda karaktere, akit Nagy Enikő kelt életre. Itt nagy segítségünkre volt, ugyanis egy 6 év körüli kislányt kerestünk, aminek a megtalálása nagyon nehézkes, mert egy nagyon nagy amplitúdokból építkező lélektani utat kell bejárnia, tehát színészileg egy óriási kihívás, és hát 6 évesen az embernek még nincs annyi tapasztalata az életről, hogy referencia pontként szolgálhassanak a karakter megvalósítását illetően. És ebben Steinhauser Andrea casting direktor segített nekünk. Nagyon sok kislányt megnéztünk, 2 hónapon keresztül folyamatosan érkeztek be 5 és 7 év közötti kislányok, és végül azt hiszem teljesen egyértelmű volt, amikor Nagy Enikő belépett, és átlényegült, és megnyílt, és az érzékenysége, az intelligenciája egyértelművé tette, hogy ő lesz a megfelelő választás.
Gyerekszínészekkel általában azt mondják, hogy nagyon nehéz együtt dolgozni, de én azt figyeltem meg, hogy mostanában a magyar filmekben is egyre többször jelennek meg gyerekszínészek, kiváló teljesítménnyel. Mennyire volt nehéz a munka itt ebből a szempontból, vagy tényleg a profizmus már ebben a fiatal korban is megjelent?
Produkciós szempontból nagyon nehéz gyerekekkel, egyébként rendezőként, tehát alkotói szempontból is. Nálunk ugye 2 gyerek karakter is van, tehát Gerda mellett az ő öccse, Erős Csomának a karaktere, ami ugye egy 1,5 éves kisfiú karaktere, és ide már tudatosan például egypetélyű ikerpárokat castingoltunk. Pontos ezért, mert egy ilyen életkorú gyerekkel nagyon-nagyon rövid ideig tudunk forgatni. Ráadásul ők messze is laktak a forgatási helyszíntől, tehát az ő munkaidejük nagyon nagy részben elment az utazással, illetve nagyon-nagyon precíz időbeosztásuk volt, ugye iker gyerekek, úgyhogy nagyon fix napirend szerint éltek 1,5 évesen, és Egri Samu és Egri Ábris, akik végül Erős Csoma szerepét eljátsszák. Hát ez egy hatalmas kihívás volt, tehát hogy olyannyira nagy kihívás volt, hogy a forgatást megelőző napokban még felismerült annak a lehetősége, hogy esetleg a Sándor kiírja a forgatókönyvből ezt a karaktert, és akkor ezen... Hát erről beszélgettünk sokat, én anyukaként amellett érveltem, hogy bármi áron, de bent kell tartani a baba karaktert a filmben, mert ez a valóság, és olyan dramaturgiai funkciója van, amit nagyon nehéz, tehát ezt a fajta feszültséget nagyon nehéz egy forgatókönyvbe beleírni, amit egyébként egy karonülő csecsemő pluszban a filmhez hozzáad. Hál' Istennek a Sándor ezzel egyetértett, és hát, hogy milyen nehézségeket okozott, arról meg ő tud inkább nyilatkozni.
És mindjárt nyilatkozni is fog erről, csak most jönnek a híreink, de ne menjenek messzire, hiszen a hírek után itt folytatjuk tovább a Nagy Totált.